drága gyerekek, megint eltelt egy év. Na de mihez képest, ugye? Kérdezhetitek. Egy éve nyílt a Dante közösségi alkotótér, és akkor beszélgettünk a két alapítóval telefonon, mert hogy még a festékes vödör a kezükben volt, és aznap este már előadás volt, meg megnyitó, meg mi egymás, és azóta meg sem álltak, és képzeljétek el, hogy egy fesztivállal ünneplik meg ezt az első évet. Szóval itt van velem Gulyás Herman Sándor és Jászberényi Gábor. Szevasztok!
Hello, köszöntjük mi is a kedves hallgatókat.
Hello, köszöntjük a hallgatókat.
Én megköszöntelek titeket, meg megköszöntelek titeket majd a 26-án a születésnapotokon. Figyeljetek, adjon át a kérdés, hogy telt ez az egy év?
Nagyon-nagyon-nagyon sűrű évben vagyunk túl.
Aludtatok eleget?
Hát néha én nem tudom, hogy lehet-e ilyet, hogy eleget aludni. Most azt érzem, hogy nem. Tehát, hogyha így letennénk a fejünket, akkor valószínűleg egy évig tudnánk aludni. De közben meg annyira örömteli fáradtság van rajtunk. Szóval egy nagy flow volt ez az egész egy év, ami igazából nem is egy év, hanem kettő. Tehát ugye a megnyitást azt megelőzte egy 9 hónapos felújítási folyamat, és onnan egyik pillanatról a másikra, amikor veled beszéltünk, még tényleg ecsetekkel, meg festékes vödrökkel rohangáltunk, és már aznap este kellett tartani egy megnyitó beszédet, mint az intézmény vezetői, és onnantól kezdve elkezdett üzemelni a Dante havi 20-28 programmal, vegyesen, elsősorban színházi előadásokkal, koncertekkel, kiállítás megnyitókkal, író-olvasó találkozókkal, de volt divatbemutató, volt tangóest.
Minden volt, igen, ami kell. Meg olykor, ha nincs is semmi, akkor is vannak ott emberek, szóval jó oda elmenni, jó egy picit kiereszteni a gőzt, beszélgetni. Szóval egy ilyen közösségi tér lett, az lett, amit megálmodtatok? Vagy idomult közben az időhöz, idomult a közösséghez, a társadalmi elvárásokhoz. Hogy látjátok ezt az egy évet?
Én nem hiszem, hogy ezt ki lehet találni. Tehát, hogy valamit kitalálsz így a fejedbe, hogy ez milyen lesz ez a hely.
Elképzelsz legalábbis.
Legalábbis igen, elképzelsz egy helyet, és aztán szépen formálja magát, így lett, formálta önmagát. Tehát, hogy mi sok mindent kitaláltunk az elején, hogy milyen programok legyenek, hogy akkor az ahhoz mondjuk hány ember kell, hogy azt lebonyolítsa, de aztán az élet ez mindig fölülírja, vagy hogy mondjuk hiába találod ki azt, hogy erre az előadásra majd akkor teltház lesz, vagy nem tudom én. Vagy teltház lesz, vagy nem. Tehát, hogy egy csomó mindent tudsz alakítani, egy csomó mindent nem.
Szándékokat tudtunk. Azt tudtuk, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ez a hely azon túl, hogy kulturális programokat kínál, egyfajta menedék lehetne művésznek és nézőjének, ahol lehet találkozni
ez
érvényesen. És azt látom, hogy igen. De ezt nem tudod irányítani, nem tudod megmondani egy helynek, hogy már pedig holnaptól legyél kultikus. Maximum a feltételeit tudod megteremteni a szerencsés találkozásoknak. Mi ezt igyekeztünk. Tehát az a sok szeretet, amivel épült maga a hely, hogy minden, amit láttok, vagy az odalátogató megpillant, az valakinek a kezemunkája, azt nem egy milliárdos beruházó, nem tudom, építőipari cége rakta oda, hanem azt valaki csiszolta, festette, faragta, fölrakta. Ez azért érződik a helyen, és szerintem ez megteremt egy olyan atmoszférát, hogy jó ott maradni az előadás. Után.
Kultikus szóval azért gondolom, hogy vigyázni kell, főleg így egy év után, tehát nyilván a kultikus majd akkor lesz, amikor a gyerekeink beszélnek róla, meg az ő gyerekeiknek majd mesélik, amikor a Dantéban, és még mindig lesz, azt kívánom nektek, így az első születésnap alkalmával, és akkor a kötelező körökön is essünk túl, április 26 és május 3 között, nem apróztátok el, lesz egy születésnapi fesztivál
hát
a Dante kultban.
Most szokták azt mondani, hogy programajánló következik.
Hát figyelj, amiről érdemes beszélni, arról biztos, hogy beszéljünk, de elsősorban arról, hogy ez így benne volt a pakliban, hogy fesztiváloknak is adtok otthont a sok minden mellett, amit egyébként eddig már megbeszéltünk.
Igen, és tulajdonképpen volt is rá ilyen hogy is mondjam, mini fesztiválra példa, hogy egy hétvégét oda megkaptak a képzőművészek, és akkor ott történtek dolgok a Dantéban. Nagyon egyszerűen azért lett ez a fesztivál ilyen, vagy azért jött a fesztivál ötlete, mert egyszerűen azt éreztük, hogy oké, tartunk egy születésnapi bulit április 26-án, hiszen akkor nyitott a hely.
Az úgy adja magát.
De hogy közben annyi jó ember volt ott, annyi jó fellépünk volt, annyi jó program volt, hogy ezt nem tudtuk belepasszírozni egy nyitó gálába, vagy egy születésnapi buliba. Ezért így gondolkoztunk, hogy jó, akkor legyen egy hétvége, de már egy hétvége is kevés volt ahhoz a sokszínűséghez, amit képviselt a hely egy évig. Úgyhogy végül azt adta ki a matek, hogy jó, legyen ez egy egyhetes fesztivál, és nyilván a válogatás az abból a műsorból legyen, amit egész évben lehetett látni a Dantéban, de minden fellépőtől azt kértük, hogy csináljon valami olyat, amit eddig még nem csinált. Így lett például a Begzolinak egy olyan szerzői estje, amivel ugyan hasonlókkal már játszott, de 29-én, április 29-én ilyet még nem csinált. Uh-huh. Volt már nálunk koncertje a Dantéba, de ilyen még nem. Ugyanez vonatkozik az Óceánjáró című előadásunkra, hogy azt játszottuk a Dantéba, ez egy kétszereplős történet, a jazz megszületésének a története, uh-huh. de most élő zenével játsszuk. És ez rögtön egy kis különlegességet ad, úgyhogy én csak annyit tanácsolok a kedves hallgatóknak, hogy www.dantefesztivál.hu, nézzék meg, nagyon izgalmasak a programok, úgyhogy így.
Ezt jól nyomja a Gábor azért, de
figyelj, nem mondom, én meglehetősen távol áll tőlem ez a fajta attitűd,
de
azt is tudom, hogy muszáj elmondani.
Persze, hogy muszáj elmondani, meg gondolom, hogy az egyikben ez benne volt.
Hadd meséljek el egy történetet. Most játszottuk a Kövek című előadásunkat, mikor is? 3 napja, 4 napja. És az egyik néző az előadás után odajött, megittünk vele egy pohár sört, mert hogy a Dantéba lehet ilyet is csinálni.
Mondjuk, ha minden néző oda megy, akkor elég zarul néztek ki, mire hazaértek.
És így megkérdeztük tőle, hogy honnan szerzett tudomást az előadásról, és azt mondja, hogy hát ő a Rádiókafit hallgatja, és hogy a Kövek című előadásról volt szó, és ő akkor elhatározta, de hát hónapokkal ezelőtt, tehát sőt szerintem talán egy éve is volt, amikor a Marian beszélt a Kövekről, hogy ezt ő meg akarja nézni. És így akkor éreztük, hogy jó, akkor viszont bele kell állni ebbe, el kell jönni a rádióba, el kell mondani a műsort, még hogyha így meglehetősen távol is áll tőlünk alkatilag. Na, befejeztem, sokat beszéltem, teljesen.
Én azt akartam ezzel mondani a Gábor, hogy a jövő évi fesztiválunkra, akik most hallgatnak, majd tudnak egyet vásárolni. De egyébként visszatérve a dologhoz, a kérdésedhez, nem volt arra időnk, hogy mondjuk megünnepeljük azokat az embereket, akik nekünk segítettek. Mindig elmondtuk, hogy ez hány ember, milyen cégek, milyen segítséget kaptunk, és most jött el az a pillanat, amikor az első születésnapi fesztivál alatt őket meg tudjuk ünnepelni. Uh-huh. Tudunk ennek csinálni egy kiállítást például, hogy ezek a nevek, akik ott voltak és tevékenykedtek, felkerülnek egy falra. Vagy például azok, akik széket vásároltak, mert rengeteg lehetőség volt minket támogatni, sokféle, hogy is mondjam, csomagot árultunk, amivel uh-huh. lehet minket támogatni. Ebben volt önkéntes munka, meg volt nyilván ilyen adjuk össze, tehát hogy mindenféle volt, és ezeket most mi meg fogjuk ünnepelni.
Honnan inspirálódtatok? Mert ilyet például a Jedermannban láttam, hogy a Covid idején lehetett asztalt örökbefogadni, vagy helyet vásárolni, és akkor ott van a neved, hogyha te támogattad.
Ez egy nagyon régi dolog ám. Tehát az, hogy téglajegyet vásárolnak az emberek, az szerintem több száz éves dolog. Vagy az, hogy...
Ez a gyerekkoromban is volt valami, ugye? Hasonló. Igen, nem emlékszem ilyenre.
Igen, lehetett téglajegyeket vásárolni, valaminek a felépítését.
Színházi segítve. Előadásnál, vagy nem tudom, tényleg lehetett
ilyet. Az, hogy páholyokban tudsz vásárolni jegyet, vagy helyet magadnak, vagy kikerül az emléktáblád, vagy a neved egy székre, mm-hmm. az nagyon régóta van, az egy régi hagyomány.
Nálunk az a különbség, bársony,
így.
Aha, igen.
Nálunk az a különbség, hogy mi nem tudjuk kirakni ezeket a neveket a székekre, mert folyamatosan változik. Tehát nem egy állandó nézőtér van, ahol mindig tudod, hogy a harmadik sor, 12. szék a tiéd. És ezzel még mondjuk büszke is
van. De a téglák azok legalább ott maradnak.
Azok ott maradnak, igen.
Meg annyi kérdés jut eszembe. Többek közt az, hogy hogyan... alakul a programotok. Azt mondják, hogy 20-28 előadás van egy hónapban, az igen. rengeteg. Nem tudom, hogy egyébként mindegyiken ott tudtok-e lenni, valószínűleg nem, tehát hogy kell nektek is regenerálódni, de azért feltételezem, hogy egy ilyen alulról jövő kezdeményezésnél ott akarjátok tartani a kezeteket az ütőerén a dolognak, és hogy ebből nagyon nehéz egy-egy estére is akár csak kimaradni, de az érdekel, hogy hogyan találnak meg benneteket a fellépők. Az elején feltételezem, még ti mentetek utána, még azért kerestétek. Hogyan zajlik a kiválasztás? Ki talál meg kit? Hogy ők jelentkeznek be, és aztán ti eldöntitek? Milyen szempontok alapján döntitek el? Vagy ez hogy zajlik a program szervezés?
Hú, nagyon sok mindent kérdeztél
csak
egyszerre.
Csak hosszan tettem fel, igazából egy kérdés volt, csak nagyon hosszan tettem fel.
Megpróbálok röviden válaszolni rá, hogy nagyon nagy mázlink volt olyan tekintetben, hogy az első perctől kezdve folyamatosan jelentkeztek be hozzánk. Ezt a 25-28 előadást, ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben mindenféle van. Nekünk a saját előadásaink az olyan 5-6 este egy hónapban, de ebben van koncert, ebben sok-sok minden van, most nem akarok mindent felsorolni. Most kezdünk el oda eljutni, hogy már azt érezzük, hogy meg lehet annyira nyugodni, meg lehet annyira bízni a munkatársakban, akik egyébként szuper stáb, hogy nem kell minden este ott lennünk. Tehát van egy csodálatos műszaki vezetőnk, van egy csodálatos művészeti titkárunk, programszervezőnk, van egy üzletvezetője a klubnak, tehát vannak technikusok, jegyszedők, ügyeletesek. Uh-huh. Tehát nagyon jó kis csapat állt fele ez alatt az egy év alatt, ami már így azt kell, hogy mondjam, önmagát működteti. Tehát nem kell már nekünk ilyen értelemben így álmatlanul hánykolódni otthon. Nem mondom, hogy ez könnyű volt az elején. Tehát az első hónapokban ilyen éberen aludtunk otthon, hogy mikor dugul el a WC, mikor megy el az áram. Most ez már nincs. Tehát egy év, hál' Istennek elég idő ahhoz, hogy így egy picit biztonságban érezzük a helyet. És valahogy talán nem akarok ilyen nagyon spiri lenni, de nyilván van valami varázsa ennek a helynek. Az első perctől kezdve napi 2-3 e-mail jön a hivatalos e-mail címünkre, hogy szeretnének valamilyen formában részt venni, koncertet tartani, színházi előadást hozni, próbálni, kiállítást szervezni. Szóval abban a marha szerencsés helyzetben voltunk, hogy soha nem kellett felkérnünk senkit. Igazából csak válogatnunk a bejelentkezőkből.
Mi a helyzet a gazdasági részével? Azért az első 1-2 év általában bármilyen vállalkozásról is beszélünk, mínuszos szokott lenni. Ez nálatok hogy alakul? Látjátok a fényt az alagút végén?
Mi elkövettük azt, amit mindenki el szokott ilyenkor követni, hogy leírtuk, hogy mennyi bevétel, mennyi kiadás, hogy fog ez alakulni. Tehát nyilván csináltunk egy ilyen kockás füzet, leírtuk, hogy hogy fog ez kinézni mondjuk egy éven belül, vagy mibe kerül az, hogy itt ezt működtessük. És az első számok azok nagyon rosszak voltak természetesen, tehát hogy hamar kiderült az, hogy működik a modell, amit kitaláltunk, és talán nem kell éveket várni arra, hogy önmagát eltartsa a hely. Most ott tart, hogy talán minden kifizethető abból, amit egy hónapban mondjuk csinál a hely. Szóval ez egy szerencsés dolog. Persze ez bármikor fordulhat a másik irányba is, amikor mondjuk nem fog sikerülni.
Hát meg volt, most láttátok a 4 évszak működését.
De láttuk, igen. És nyilván látod azt, tehát, hogy amiket mondanak, ami mondjuk tapasztaltak emberek, vagy hasonló dolgokban részt vettek, hogy mondjuk a nyári időszak az egy sokkal rosszabb, mert ott
mindenki kint van.
Mindenki kint van, meg kinti programokat keresnek, tehát hogy bent egy szuterén helyiségben megnézni egy előadást, az nem nagyon fog működni. De ezt mi is folyamatosan fejlesztjük és tanuljuk, és azt gondolom, hogy ez egy jó út. Tehát jó felé tart a dolog.
Ezt szoktuk azt mondani, és most hogy fogalmazzak virágnyelven, kulturális sírás következik.
Szóval mentális.
Ezt szoktuk mondani, hogy nyilván ez a Dante nem véletlenül fogalmazódott meg bennünk. Egyszerűen azt láttuk, azt érzékeltük, hogy ezek a típusú helyek, ezekből voltak egyébként a 90-es években virágzott ezeknek a helyeknek. Tehát, hogy csak egyet-kettőt mondjak, hogy azért itt volt Tűzraktér, volt Kultiplex, volt Sirály, volt Merlin, volt Müszi. Szóval a lényeg, hogy azért azt láttuk, hogy egyrészt ezekből a helyekből nincsen, vagy megszűntek, vagy elment a kedvük az embereknek, hogy ilyeneket csináljanak. Másrészt meg azt éreztük, hogy egyszer csak túl sokat ülünk mindenféle kocsmaasztaloknál, és panaszkodunk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen hely, ahelyett, hogy csinálnánk egyet. Innen indult a dolog. Ez természetesen, hogy is mondjam, megelőzte azt, hogy felismertük, hogy meglehetősen bajban van a független színházi szektor, és ezzel nagyon virágnyelven fogalmaztam, eddig kiszámíthatatlan volt a működés, most kiszámítható, nem nagyon kapsz pénzt, hiába pályázol. Természetesen beadjuk, de hogy mi az üzleti modellünket nem arra építettük fel, amire berendezkedett gyakorlatilag egy komplett szakma, teljesen természetesen, hogy akkor őket majd a pályázati pénzek eltartják, hanem mi kifejezetten azért hoztuk létre a Dantét, hogy egyáltalán az üzleti szemlélet és a kulturális tevékenység valamilyen módon mosódjon, összetalálkozzon, és több lábon bírjon megállni ez az intézmény, ne csak a pályázati pénzből. Most azt látjuk, hogy arra elég lesz ez a működési forma, amiben vagyunk, hogy saját előadások, befogadott előadások és a kávézó, hogy ez el tudja tartani a helyet, de fejlesztésre már nem jut. Mm-hmm. Tehát arra például, hogy mondjuk bérfejlesztést csináljunk, vagy még egy embert fölvegyünk alkalmazásba, vagy mondjuk a technikai parkunkat fejlesztjük, csak erre nem jut pénz. Erre egyelőre most a működésünkre kicsit recsegve ropogva, de azt kell, hogy azt látjuk, hogy az rendben lesz, de mondjuk egy új bemutatót már nem tud lehozni a Dante. És ami talán, és be is fejeztem a kulturális sírást, ami talán a szomorúbb, és ez lehet, hogy megint az én romantikus lelkem, nagyon szeretnénk oda eljutni, hogy ez az intézmény időnként bizonyos ügyek mögé oda tudjon állni. Ez természetesen kell pénz, vagy kell saját forrás. Tök jó lenne azt mondani most születő fiatal társulatoknak, hogy figyú, nem kell kifizetni a terembérletet, csak gyertek, mert marha jó az előadásotok, játsszátok. És biztosítani nekik mondjuk havi rendszerességű
napokat. Hát és erre lesz most szükség a következő időszakban, hogy említetted a független színházak helyzetét. Körülbelül ez lesz szerintem, ez fogja talán a közösség megteremteni. De ha már közösségnél tartunk, ugye azt nem érdemes kihagyni szerintem, hogy itt azért alakul itt a Margit körút közvetlen szomszédságában és a Margit körúton egy ilyen kis közösség. Kicsit hasonlítják a Bartók Béla úthoz, meg így sokan mondják, hogy akik eddig a Madács téren voltak, azok most áttérnek ide, a kreatívok, meg a színházi emberek, azok most így itt koncentrálódnak. Beszélgetés előtt említettük, hogy itt most van egy ilyen 11 órás rendelet. Hogy érzékelitek? A helyekkel, egymással, önkormányzattal, ti hogyan tudtok egy ilyen valódi közösséget létrehozni, és nem csak a mikroközösségről beszélek.
Én egy kicsit messzebbről indítanám. Tehát amikor mi tudtuk azt, hogy kell nekünk egy hely valahol, bárhol Budapesten, ahol végre az előadásainkat meg tudjuk mutatni, és nem egy befogadó helyen játszhatunk. Kinőttük a befogadó helyünket, ez volt az RS9 színház. És tudtuk azt, hogy meg kell találnunk a saját helyünket. Mi akkor sok felé elindultunk, tehát nem csak nem a második kerületnél kezdtünk el kifejezetten keresni helyeket, hanem sok felé. És aztán egyszer csak szembe jött velünk a Margit negyed program, amiről beszélünk. És ez a Margit negyed program akkor még nagyon ilyen, mondhatni, gyerekcipőben volt, talán az első vagy második évét tudta le, és rengeteg ingatlan volt szabadon, amire így, hogy is mondjam, ha van egy jó ötleted, akkor le tudsz rá csapni. Uh-huh. És mi így indultunk el.
Kis kiegészítés, hogy ha esetleg a kedves hallgatók nem tudják, a Margit negyed program az kifejezetten önkormányzati tulajdonú ingatlanokat adnak ki kulturális vagy civil célra. Ez volt a felkiáltása ennek a pályázatnak, ezt egy bizottság elbírálja, és akkor tulajdonképpen egy bérleti jogot nyerhetsz meg.
Igen, és amikor mi...
Ezt hány évre, hány évre lehet megnyerni?
Határozatlan időre.
Wow,
ez a hivatalos kifejezés.
Igen, de hogy rögtön az elején tudtuk azt, hogy ez egy, tehát egy tényleg beleugrasz, fejest ugrasz ebbe a dologba, bármikor jöhet egy ilyen rendelet, ami adott esetben mondjuk a működésedet befolyásolja. Mert mondjuk nyilván, hogyha mondjuk este 9-kor kéne bezárni, akkor nem tudsz színházi előadást csinálni, csak olyat, ami 2 óra alatt lemegy. Nyilván nem ez a cél. Rengeteg a Margit negyedbe betelepült, vagy nem tudom, hogy szép szóval mondani, tehát megérkeztek olyan alkotók erre a helyre, ahogy te is mondod, akik kifejezetten kultúrával foglalkoznak, vagy kifejezetten képzőművészek, művész közeg érkezett ide a Margit negyedbe, ez érezhető. Lett ennek egy felhajtó ereje, és ezért nyilván megérkeztek az éttermek is, megérkeztek a szolgáltatók. Ez egy természetes folyamat. Itt igazából az a kérdés, hogy amit a Gábor említett, hogy kulturális célra kiadott ingatlanok, civil programra kiadott ingatlanok, illetve a vendéglát társból érkező tulajdonosok tudnak-e jól együttműködni. Mert ugyanaz a szabályozás a két fajta vagy többfajta intézményre nem feltétlenül fog jól működni. Ez nyilván az a saját véleményem, de hogy erről szerintem érdemes beszélgetni. Hogyha szabályozunk valamit, amit szerintem nem probléma az, hogy szabályozva van valami, akkor az hogy van szabályozva, vagy hogy kinek milyen problémákat okozhat ez.
Én csak annyit akarok hozzátenni, hogy tulajdonképpen a mi viszonyunk az önkormányzattal nagyszerű. Lehet kommunikálni, tehát nem az történik, hogy mi így egymás mellett élünk, hanem abszolút válaszolnak az e-mailekre, válaszolnak a telefonhívásokra, sőt, azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sok olyan önkormányzati dolgozó volt, akiket általában ugye nem lát, ők nem politikusok, hanem működtetik az önkormányzat életét, akik önkénteseink lettek, jöttek a meló után le, szögre akasztották az akójukat, és pakolták a sittes zsákot. Tehát, hogy mondjam, abszolút alkalmas a közeg arra, hogy párbeszéd alakuljon ki. Most ez egy olyan helyzet, ami most történik, amiről szerintem egyébként nem is nagyon érdemes igazán belemenni, mert a részleteit még nem tudjuk, hogy az a természetes folyamat, ami itt elindult, hogy valóban elkezd egy picit színesedni itt a környék, az hozza magával azt is, hogy igen, szükséges beszabályozni. Hmm. Például azt, hogy mondjuk talán nem jó, tudom, hajnali 2-kor dübörgő basszusra ébredni a lakóházban. Ez tök jogos. Azt meg kell vizsgálni, hogy ez vajon érvényes-e, vagy érdemes-e minden egyes helyre alkalmazni, vagy sem. Mi tökre nyitottak vagyunk arra, hogy egyébként a helyekkel közösen beszélgetve javaslatokat tegyünk, és azt gondolom, hogy ez az önkormányzat alkalmas is rá, hogy elfogadja a javaslatokat. Még egy utolsó gondolat, hogy nagyon sok hely segített nekünk például, most meg kell említeni a Buktásokat, meg akik aztán megcsinálták a Margó kávézót, hogy a berendezésünk 80%-át tőlük kaptuk. Tehát, hogy a helyek tök jóba vannak egymással. A Bemoziból gyakorta járnak át pohárcserére a pultosok, mert amiket mind tőlünk lenyúlnak, azt átviszik a Bemoziba és fordítva, úgyhogy éjfélkor általában állunk pohárcsere.
A Murokba volt a sajtótájékoztatónk, sőt, ott alattuk van egy helység, amit raktárként szeretnénk bérelni, ott nincs áram, és a Murokból az utcán hosszabbítóval vittük be az áramot, hogy meg tudjuk nézni
szóval
a helyszínt.
Szóval tök jó a viszony, a Manyival is tök jó a viszony, a Bemmozival is, tehát én azt gondolom, hogy ez az egész Tilos Rádióval is, yeah. Most költöztek nemrég oda, tehát hogy is mondjam, van párbeszéd, van együttműködés, és érdekes módon nem konkurenciánként viselkedünk egymással, hanem inkább tettestársként, tehát hogy az egészben van egy ilyen.
Na ez nagyon jó, ezt akartam mondani, igen, hogy itt alakul valami a Margit negyeden, hogy tényleg örömmel nézünk, főleg egy olyan gazdasági és társadalmi környezetben, amiben éppen vagyunk. Szóval ez tök jó látni, és erre akartam csak utalni, hogy a közösség ereje, meg a párbeszéd, azt hiszem, hogy ez a kettő így együtt nagyon sok mindenre képes. Úgyhogy mi itt a kávéban mindig nyitottak leszünk a párbeszédre, szóval ha olyan van, akkor gyertek, és akkor itt is lehet nálunk beszélgetni, hogy a hallgatóink is be tudjanak szállni. Minden esetre a Dante szülinapi fesztivál április 26-a és május 3-a között. Saját mikroszájtja van a fesztiválnak, dantefesztivál.hu, itt tessék megnézni, hogy mi fog történni a következő egy hétben. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt jártatok. Gyertek gyakrabban! Jó, ezt éreztétek ugye a hangsúlyt?
Abszolút, igen. Köszönjük.
Gulyás Herman Sándorral és Jászberényi Gáborral beszélgettünk, a Dante Közösségi Alkotótér alapítóival, az előbb említett születésnapi fesztiválról, és egyébként a helyről, meg a Margit negyedről, meg az életről általában. Ez volt ma a Szabad Esés, drága hallgatók, köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, találkozunk holnap. Szevasztok!